Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk a hazai egészségügyi rendszerről, de főként a koronavírus járvány vonatkozásában. Az egyik legmegdöbbentőbb adatot a múlt héten tették közzé. Ez szerint idén októberben 44.595 személy vesztette életét, 18.000-rel nagyobb ez a szám, mint a tavalyi év azonos időszakában volt, és 20.000-rel a szeptemberi elhalálozási számnál. Békeidőben még nem számoltak egyetlen hónap alatt ennyi halottat az országban. A koronavírus járvány számlájára közvetlenül mintegy 10.000 haláleset írható. Az elhalálozások száma 2,9-szer magasabb, mint az élve születéseké. És ha mindez nem lett volna még elég sokkoló, az EU tagállamai közül Romániában a legmagasabb az elkerülhető halálesetek aránya a 75 év alattiak körében. 100.000 haláleset közül 210 megfelelő kezeléssel elkerülhető lett volna, vagyis 1 a 476-ból, ha így érthetőbb. Úgy tűnik azonban, hogy a társadalom egészét nem hatják meg ezek a magas elhalálozási számok, és ami ugyanilyen szomorú, a hatóságok sem tartják katasztrófának, pedig minden egyes szám mögött egy emberi élet van, és ilyen tekintetben férj vagy feleség, gyerekek, unokák, rokonok, barátok. Az egészségügyről lesz szó a mai Naprakészben. A ma közzétett Európai Egészségügyi Fogyasztói Index kapcsán beszélgetünk erről László Attila szenátorral, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának a titkárával. Szenátor úr, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Szenátor úr, Romániában az évtizedek óta komoly problémát jelentő egészségügyi állapot folyamatosan csak romlik. Beszéltem a felvezetőben a halálesetekről, amelyek megfelelő kezeléssel elkerülhetők lettek volna. Ismétlem még egyszer, 100.000 haláleset közül 210 megfelelő kezeléssel lett volna elkerülhető, az EU-s átlag 91 100.000 halálesetre vetítve. Litvánia és Bulgária vannak velünk hasonló szinten, míg Norvégia, Franciaország és Izland a lista másik végén, a jobb helyen. Itt arról beszélünk, hogy a haláleset elkerülhető lett volna a szűrésekkel, kezelésekkel. Kinek a sara, szenátor úr, ez? Ez a tragédia.
Mindegyikünk és sajnos, de kiegészíteném azért néhány mondattal. A tavalyi évben azt hittük, hogy tavaly október-novemberben, amikor egy 58%-os növekedés volt észlelhető az elhalálozások között, 2019-es évhez viszonyítva, hogy ezt nem lehet túlszárnyalni, és sajnos 2021-ben ezt sikerült túlszárnyalnunk olyan körülmények között, hogy a tavaly 58%-kal több elhalálozás volt októberben, illetve novemberben az előző év hasonló hónapjával összehasonlítva. Na most ezen is túllőttünk az idén. És ezt azért mondom, mert ezek egy jelentős része, mint egy fele, nagy valószínűséggel a koronavírusnak tudható be. Tehát igaz az, hogy az országos statisztika viszonylag alacsony számol be, mint koronavírus miatt és annak következményeként elhalálozott személy, de azt is tudnunk kell, hogy azért nálunk volt egy szeptember 8-a előtti helyzet, és volt egy szeptember 8-a utáni helyzet, amikor ideiglenesen ugyan, de át kellett verni az egészségügyi minisztériumot. És azért mondom ezt, mert már az év elején jelezték azt, hogy gondok vannak, és jelentős különbségek vannak a hivatalos adatok, közölt adatok és a valóság között. Na most ez ebben a pillanatban is úgy néz ki, hogy van egy hivatalos szám, de ugyanakkor mindig elmondják Romániáról, hogy különbség van a hivatalosan kórházban elhalálozottak és a kórházon kívül elhalálozott személyek száma között, ami például a múlt héten levetítve úgy tűnik, hogy megint mintegy 3000-en elmentek közülünk koronavírus miatt, amiből mintegy 1000-valahányról tudunk, és az kórházban történt. Ezt azért mondtam el, mert nagyon súlyos a helyzet, és ezek mellett én említette ezeket az összlakossághoz viszonyított arányokat az elkerülhető elhalálozások esetében. Na most sajnos ezt számszerűsíteni is tudjuk. Nagy valószínűséggel, hogyha az elmúlt 2-3 évben mintegy 40 000 olyan onkológiai esetről beszélt a szakma, ami elkerülhető lett volna, hogyha lett volna egy szűrővizsgálati programunk, lett volna egy korai diagnosztikai lehetőségünk, ez a szám a 2020-as, illetve főleg a 2021-es évre, ez itt tűnik, hogy felcsúszott a 60 000-es szám irányába, ami nagyon szomorú dolog. És hozzáteszem, hogy az onkológia az a terület, ahol a 2021-es évben a krónikus betegségek között a legkisebb visszaesés volt, mintegy 36%-kal kevesebb beteget láttunk el onkológiai problémákkal az előző évekhez viszonyítva. És azért mondom, hogy ez a legkevesebb, mert ez 36%-ot jelent, viszont jóval nagyobb a lemaradás az agyvérzeteknél, jóval nagyobb a lemaradás egyéb kronikus betegek ellátása esetében, és ez nagyon sok esetben a koronavírusos elhalálozások mellett igenis megnövelte ezt az elhalálozási statisztikát, ami gyakorlatilag a II. Világháború óta nem volt ilyen magas.
Igen, beszéljünk erről egy picit. Nyilván nem szabad elbagatelizálni a koronavírus járvány jelentette közegészségügyi veszélyt, de hogy járvány nélkül is igencsak magas a romániai elhalálozási arány.
Ha megenged István, akkor még kiegészíteném valamivel, tehát tájékoztassuk a hallgatókat. Románia szerte általában normális körülmények között mintegy 18-20 000 személy hal meg havonta. Na most ez a szám, ez 44 000-et jelent októberben. Valószínűleg a novemberi adatok azok még magasabbak lesznek sajnos.
Igen, és tegyük hozzá azt, hogy a növekedés az egyrészt közvetlenül írható a koronavírus járvány számlájára, másrészt pedig közvetve arról, amiről ön korábban már beszélt, hogy nem kapnak megfelelő ellátást a betegek.
Későn jutnak ellátásra, illetve olyan állapotban, amikor már nehezen segíthető a helyzetük.
306 haláleset a 100 000-ből Romániában megelőzhető lett volna a közegészségügyi és úgynevezett primér prevenciós beavatkozásokkal. Itt harmadikok vagyunk a negatív rekordot illetően. Magyarország tartja a csúcsot 326-tal, de a mi 306-unknak sem lehetünk nagyon büszkék. Mit jelent ez, hogy közegészségügyi, illetve prevenciós beavatkozásokkal megelőzhető a haláleset, illetve figyel-e erre a szakma, és figyel-e erre a lakosság?
Nos, az elmúlt 2 évben gyakorlatilag szinte megszűnt ez a szűrés, a prevenció, a korai diagnózis fogalma ebben az országban.
Kinek a részéről szűnt ez meg, a szakma részéről, vagy pedig érdeklődés hiányában elmaradt, nem szokás mondani?
Azt mondanám, hogy mindkét ok miatt. Tehát egyrészt nagyon nehéz volt, és az egészségügyi ellátáshoz történői bejutás, tehát gyakorlatilag másfél éve átálltunk ez a nehézkes rendszerhez, akár alapellátásba, akár a nem koronavírusos betegek ellátásába, illetve voltak olyan időszakok, amikor igenis korlátozni kellett az adott intézmények ellátó képességét. Gondoljunk csak azokra az esetekre a tavaly, amikor az a döntés született, hogy a nem koronavírusos betegeket a kapacitás 50%-ában látható el bármilyen intézmény esetében, ami nagyon megnehezítette a körülmény az ellátási feltételeket ezekben az intézményekben, és azt hiszem, hogy és sokszor tapasztaljuk azt, hogy milyen rövid ez a társadalmi memória, emlékezzünk vissza, hogy néhány hónappal ezelőtt hosszú sorba álltak minden reggel az onkológiai intézmények előtt a betegek. Például Kolozsváron COVID időszak előtt naponta 100 és 250 felvétel történt minden reggel. Most azóta, most ott tartanak, hogy napi 400-től 700 beteget kell ellássanak, ami rendkívül sok bonyodalmat okozott, főleg olyan körülmények között, és születtek olyan adminisztratív döntések, hogy a ágy létszám mindössze felét használhatták. És emiatt nagyon nehézkes volt ez az ellátás. De másfelől azt is látnom kellett, és tapasztalnom, és tanulnom kellett, amikor elsőként úgy emlékszem, hogy a kardiológus kollégák jelezték, hogy olyan állapotba fordulnak a betegek a sürgős ellátást igénylő diagnosztikusok esetében, amikor már nem tudnak beavatkozni, nem tudnak időben beavatkozni úgy, hogy megmenthető legyen a beteg, vagy felépülhessen a beteg a sürgős ellátást igénylő diagnózisok esetében. És úgy emlékszem, már tavaly áprilisban jelentkezett ez a jelenség, ami végül a statisztikákban is megmutatkozott. Másfelől itt azt hiszem, hogy arról is beszélnünk kell, amit a koronavírus kapcsán tapasztaltunk és tapasztalunk sajnos a mai napig is. Nagyon sok az olyan személy, aki megtagadja egyáltalán ennek a létezését. Egy általános, enyhe lefolyású, légüti tüneteket produkáló vírusfertőzésnek tekinti, kezelgeti magát otthon, és akkor, amikor már nagyon súlyos tünetek jelentkeznek, akkor fordulnak az ellátásért az intézményekhez. Na most ezek mind együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a statisztikát produkáljuk, és idézőjelbe konszolidáljuk a sereghajtó szerepünket Európába. Hozzátéve egy olyan időszak után, amikor lényeges javulás volt, és volt azért néhány olyan terület, ahol 18 hónap alatt sereghajtóból a középmezőnybe sikerült feljutnunk. Na most ez összeomlott egy ilyen kártyavárként ezek a sikerek és eredmények, és most megint ott vagyunk, mint ahol voltunk 2012-13-ban, amikor ott nézzük ezeket az adatokat, és nézzük idézőjelben, büszkélkedünk ezekkel a sereghajtó statisztikai adatokkal.
Az államnak meg kell tennie mindent annak érdekében, egyértelmű az, hogy az emberek, a lakosság az megfelelő egészségügyi ellátásban részesülhessen. Korszerű egészségügyi központokra van szükség Romániában, viszont hozzá kell tennünk azt, hogy ugyanolyan fontos tudatosítanunk azt is, hogy a saját egészségünkért mi vagyunk a felelősek. Az állam nem válogathatja meg helyettünk azt, hogy mit eszünk, mit iszunk. Az állam nem mehet el helyettünk sportolni, mozogni, az állam nem moshat helyettünk kezet járványidőszakban. Számomra picit vicces volt például az, hogy a járvány kitörésekor arra kellett biztatni az embereket, hogy mossanak kezet rendszeresen, és még el is volt magyarázva az, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni 2021-ben, 2020-ban.
Igen, 2021-ben, meg az év második felében, meg arról is vita folyt, hogy kell-e szűrővizsgálat, vagy nem kell szűrővizsgálat. Még ezért is egyesek hajlandók voltak kampányt folytatni, meg arra is, hogy nincs szükségünk az orvosi ellátásra, és nem kell orvoshoz fordulnunk, amikor tüneteket tapasztalunk. Tehát itt nagyon eltorzult inkább az úgy fogalmaznék meg, hogy a bizalom az egészségügyi társadalommal szemben, ennek nagyon sok oka van, de eltorzult a világképünk is, mert egyrészt ott vagyunk, hogy kételkedünk abban, amit az orvos mond, de amikor a felcser besétál az udvarunkra, akkor szó nélkül, sőt, még fizetünk is azért, hogy beoltassa az udvarunkon lévő házi állatokat. és ott nincs ilyen gond. De akkor, amikor valamit ingyen és bérmentve a saját és a környezetünk egészségének a megoldása céljából kapunk, ott folytatjuk ezeket a vitákat, hogy akkor szükségünk van rá, vagy nem. És közben a statisztikákat gyártjuk keményen. Azért mondom ezt el, mert eléggé fel vagyok, megmondom őszintén, háborodva. Tehát ott van a mindegyikünk, vagy legalábbis az idősebb generáció jelentős része nagy valószínűsége átesett a kanyaron. Ez 1980-ban kezdtük el oltani a lakosságot és a gyerekeket a kanyaról ellen. Tudni kell azt, hogy annak idején évente mintegy 100 000 kanyaró eset volt, többnyire gyerek meghalt, volt olyan év, hogy szinte 3000 is elérte ez a szám. Egy kitartó kampány során néhány év alatt eljutottunk oda, hogy a 100 000-ből évi 100 000 esetből évi 7-es eset fordult elő. Gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy megszűnt az országban a kanyaró eset, megszűntek a gyerekkori elhalálozások egy jelentős része, és mindenki elégedett volt, és meg van elégedve. Na most ezzel szemben, amikor egy hét alatt produkáljuk ezeket a számokat, akkor, amikor 15-20 000 ember megbetegszik egy nap alatt, akkor, amikor több mint 600-700 ember távozik a közülünk a betegség miatt, akkor még mindig vannak egyesek, akik kérdőre vonják az oltás szükségességét, vagy egyáltalán, hogy szükség van beavatkozásra ilyen esetben. Októberben gyakorlatilag egy kisvárosnyi lakossággal több távozott közülünk. Hogyha ezt levetítenénk falura, akkor nagy valószínűséggel, hogy több tíz falu lakosságára lehetne levetíteni, hogy eltűntek közülünk. Azt hiszem, hogy itt ezen kéne minél előbb változtassunk, hogy visszanyerjük és kifejtsük a bizalmunkat az egészségügyi személyzettel szemben.
Hogy lehet ezt elérni, szenátor úr? Ki kell változtasson, az egészségügy kell közelebb menjen az állampolgárokhoz? A politikum kell valamit másképp tegyen? Vagy a lakosság kell sokkal megértőbb legyen? Itt a Marosvásárhelyi Rádió hallgató is naponta többször hallják azt, hogy egészsége megőrzése érdekében fogyasszon naponta 2 liter vizet. Egészsége megőrzése érdekében rendszeresen mozogjon mégis. Azt látjuk, hogy mindenki autóval megy, nem vizet iszunk, hanem üdítőt. Egészségtelenül élünk, nincsen ezen, amit szépíteni. Hogyan, mikor értik meg az emberek azt, hogy a saját egészségükért ők a felelősek?
Nos, azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy mi politikusok hallgassunk. és a másrészt pedig az egészségügyben dolgozók és a szakemberek lefoglalják, vagy minél nagyobb szeletét lefoglalják ennek a kommunikációs térnek. Illetve van egy olyan rész az életünkből, ami főleg a fiatalabb generációk esetében ez kimaradt az életünkből. Ez egyrészt az egészségügyi oktatás, ami 90 óta azért eléggé gyengélkedik. Másrészt pedig a környezetünkben nem látjuk a tragédiákat, vagy viszonylag kevesen látták közvetlen környezetükben a tragédiákat. Próbálom megértetni magam. Nem tudom, hogy melyik az a család, aki fel lenne például készülve arra a tragédia sorozatra, amit a nagyszüleink átéltek. Tehát én egy olyan nyáradmenti családból származom, ahol született 18 újszülött, akik közül mindössze 9-en érték el a felnőtt kort, és 19 évesen halt meg az egyik testvére nagyapáméknak TBC-be. Tehát gyakorlatilag 8 gyerek maradt meg a 18-ból. Melyik az a család, aki fel lenne most készülve arra, hogy minden második gyerekét elveszítse? Ez főleg annak köszönhető, amit fejlődött az orvos technika, az egészségügyi ellátás, az oltások, antibiotikumok és az életmódunk, sorolhatnám még az érveket. És most meg látható, hogy mi történik egy olyan esetben, amikor csak egy szinte egy éve áll rendelkezésünkre oltás, és nagyon sok esetben elmondható az, hogy nagy valószínűséggel elkerülhető lett volna az elhalálozás, hogyha valaki beoltatja magát koronavírus ellen, mert hogyha a statisztikákat nézzük, akkor láthatjuk, hogy az elhalálozottak 83%-a nem volt beoltva.
László Attila szenátor, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának a titkára, a Naprakész vendége. A ma közzétett Európai Egészségügyi Fogyasztói Index kapcsán beszélgetünk, de nyilván nem lehet leválasztani a jelenlegi egészségügyi helyzetet a koronavírus járványtól. Szenátor úr, azt mondta ön, hogy a politikusok hallgassanak és beszéljenek az orvosok. Tegyük azt hozzá, hogy ön a forradalom után 1990-ben átvette orvosi diplomáját a Kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, és mielőtt politikus lett volna, gyermekorvosként tevékenykedett. Tehát ilyen szempontból van alapja annak, amit ön mond. De most politikusként kérdezem, Románia rendelkezik az egyik legalacsonyabb egészségügyi kiadásokkal az Európai Unióban. A GDP alig 5%-át fordítjuk egészségügyre, míg az Európai Uniós átlag az közelíti a 10%-ot. Vállalás persze minden évben van, ugyanúgy, ahogy vállalja azt is a politikum, hogy a tanügyre, az oktatásra sokkal többet fordít, de amit biztosan tartani tudunk, az a NATO költségvetéshez való hozzájárulás. Ilyen szempontból van felelőssége a politikumnak, ilyen szempontból a politikum hallgat, de tegye a dolgát. Mi várható az egészségügyben? Azt abból a szempontból, amiről a politikum tehet. Milyen fejlesztések lesznek az elkövetkezendő időszakban?
Nos, ebben a pillanatban az elmúlt évek átlaga, meg az elmúlt évnek a költségvetése, most már azt mondom, hogy elmúlt, majd december közepét írunk lassan, az idén is 5,7%-át tette ki a nemzeti összterméknek, de hozzáteszem, ez egy jelentős növekedés, mert hogyha megnézzük az elmúlt 11-12 évet, azért az egészségügynek a költségvetése összegben meg 7-szereződött. 700%-os növekedés volt az elmúlt 11 évben. Tudtuk tartani ezt az évi 10-12, egyik-másik évben akár 17,6%-os növekedést is, ami eredményeképpen jelentős növekedés volt, és legalábbis néhány területen megfelelő finanszírozást sikerült biztosítani. Remélem, hogy ez lesz most is, tehát információim szerint készül a jövő évi költségvetés tervezet, és vannak olyan vállalások, amelyek teljesülni fognak. Másfelől, ami a befektetéseket illeti, nagy valószínűséggel, hogy beindulnak végre azok a beruházások is, amelyek eddig pénzhiány miatt el lettek halasztva, ugyanis most rendelkezésünkre áll ez a helyreállítási terv által biztosított keret, amiben olyan tervek és projektek vannak belefoglalott állapotban, vannak épp azért, hogy ne veszítsük az időt, mert 2026-ig el kell ezekkel a pénzekkel számolni, és ez egy jelentős összeg. Másfelől pedig ebben a pénzügyi ciklusban, a uniós pénzügyi ciklusban, hála Istennek, most már van egészségügyi tengelyünk is, és lehetőség nyílik arra, hogy további finanszírozási lehetőségek nyíljanak meg az egészségügy előtt. De még mindig ott tartunk, hogy nagyon jelentős különbségek vannak a különböző térségek között. Tehát ha azt nézzük, hogy a finanszírozási pénzekből több mint 44% az ágyas intézményekre jut, ami egy hihetetlenül magas arány a többi európai országhoz viszonyítva, vagy ha tovább megyünk, akkor azt is látnunk kell, hogy a 6 klasszikus egyetemi központ elviszi az egészségügyre szánt összegek 2/3-át, akkor azt is látnunk kell, hogy itt azért van mit javítani a szolgáltatások finanszírozásán, a szolgáltatások földrajzi szétszórásán, hogy mindenhol elérhető legyen. És van már néhány olyan terület, ahol ez már megtörtént, vagy folyamatban van, és az eredmények is látszottak. Tehát itt ki szeretném emelni elsősorban azokat az előfeszítéseket, amelyeket én az intervenciós kardiológia területén megtörténtek, és most már nem elég sok ilyen lehetőség van országszerte, vagy azok a fejlesztések, amelyek olyan területeket fednek le, ami újdonságként hatnak, kifejtik a hatásukat, és jó eredmények születtek. Rádioterápia, intervenciós neurológia és más területeken, ahol azt kell mondanom, hogy magyar lakta vidékeken is nagyon szépen fejlődtek, és remélem, hogy fejlődni fognak a dolgok az elkövetkező időszakban is. Másfelől pedig itt még elég sok vitának leszünk tanúi, mert azért ne felejtjük el azt, hogy 30 éve gyakorlatilag két nagy ellátórendszer van, ami inkább úgy fogalmaznék, hogy foltozva, toldozva, tajtolva volt, és elnézést kérek ezért a kifejezésére, ez az egészségügyi rendszer és az oktatási rendszerünk. Már csak azért is, mert két nagy ellátórendszer, ami mindenki azt mondta, hogy meg akarja reformálni, de tulajdonképpen soha nem történt egy hozzáigazítása az infrastruktúrának a demográfiai realitáshoz. Nem mindig szakmai érvek alapján történtek a fejlesztések, és ennek iszük ebben a pillanatban a levét. Ezt azért mondom, mert információim szerint például a cukorbetegség esetében állunk a legjobban, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel van 1,9 millió betegünk országszerte, de ebből mindössze 850 ezerről tudunk, és kezeljük őket, és ez a legjobb helyzet. És ezt ki szeretném hangsúlyozni, sokkal rosszabb, katasztrofálisabb helyzetről számolhatunk be más területeken, és ezekre a korrekciókra lesz lehetőségünk az elkövetkező időben. És lesz azért néhány olyan terület, ahol megtörténnek, remélem, minél előbb ezek a korrekciók. De emellett még van egy régi nagy tartozásunk, ugyanis minden területnek az egyik alap elvárása, hogy legyen egy stabilitás, beleértve egy törvénykezési stabilitás az őt szabályozó területen. Na most ez nem mondható el az egészségügyről, ugyanis 2006 óta az egészségügyi törvényünket tudtom, már több mint 1600-szor módosítottuk, van olyan bekezdés, ami egy év alatt 6-szor volt módosítva, és egyszerűen áttekinthetetlen, kiszámíthatatlan, nehezen értelmezhető, nem beszélve azokról a fura esetekről, amikor mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy ott áll egy törvénymódosítási javaslat az asztalunkon, de közben még van 3 törvénymódosítás különböző stádiumokban, vagy különböző intézményekben, amelyek ugyanazt a bekezdést érintik. Úgyhogy így elég nehéz dolgozni, és azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy elkezdeni, és ne csak beszéljünk az új egészségügyi törvényről, vagy legalábbis fogjunk hozzá azoknak a fejezetekhez, amelyek módosítást igényelnek. Van néhány olyan dolog, ahol tartalékok vannak, akár finanszírozás szempontjából is, és azért mondom ezt, hogy van néhány olyan terület, mert most már beépült a gondolkodásunkban is, hogy az, aki a kárt okozza, az fizessen, akár a környezetvédelem területén, akár más területeken. Azt hiszem, hogy át kéne egy kicsit gondoljuk azoknak a termékeknek a megadóztatását, amelyek egészségügyi gondokat okoznak, amik ellátására jelentős összegeket kell fordítanunk.
De hát ott van szemetúrót például a
cigarettát és sok
de hát épp ez van, hogy a cigarettát bármennyire is megdrágítják, bármekkora adót is kivetnek rá, az állampolgár akkor is megvásárolja, és inkább nem vásárol kenyeret. Valahogy azt kellene elérni, hogy ne a cigarettát adózzuk meg, hanem az embereket olyan szintre hozzuk, hogy ne cigarettázzanak.
Is, mind a kettőt. Tehát mindaddig, amíg jelentős adózás különbségek vannak egyik és másik cigarettafajta között, akkor ez az eredménye. Említeni szeretném, hogy nálunk például a cigarettára kivetetett luxusadót a benne tartalmazott dohány mennyiség alapján kell befizetni a gyártónak. Nagy valószínűséggel ez is hozzájárult, hogy vannak olyan cigarettatípusok, amik nagyon kicsik, és az általuk a gyártó által befizetett adó nagyon alacsony. És azért még van jócskán lehetőség. Másfelől pedig azt hiszem, hogy van még egy másik dolog is, ami lehetőséget biztosítson az egészségügynek arra, hogy befolyásolja mindazokat a tényezőket, amelyek az egészségügyi állapotunkat meghatározzák. És ezt azért mondom el, mert 2002-2003-ban gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremtettünk, ahol az egészségügyi rendszerünk csak korlátozva tudja ellátni a szerepét. Ha az egészségügyi állapotunkat befolyásoló tényezőket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az egészségügyi állapotunk mintegy 27%-a a genetikai örökségünktől függ. Mindössze 19%-ra satszolják, ez változik országonként, egyik országról a másikra, de általában olyan 19% az az átlagérték, ami az egészségügyi rendszer befolyását illeti az egészségügyi állapotunkra. Más szóval több mint a fele, hogy egészségesek vagyunk, vagy sem, vagy hogyan alakul az állapotunk, az olyan tényezőktől függ, ami sem a genetikai állományunktól, sem az egészségügyi rendszerünktől nem függ. Gondolok itt az levegő minőség, mit teszünk, hogyan viselkedünk, hogy tanulunk, és a lista az sok. Na most itt, ebben a pillanatban és ebben az országban a 2000-es évek elején hozott döntés alapján átkerült különböző más minisztériumok hatáskörébe ezeknek a tényezőknek az ellenőrzése, illetve a minőségük ellenőrzésének a kérdése olyan minisztériumokhoz, amelyek még csak köszönő viszonyban sincsenek az egészségügyel. Süketek párbeszéde folyik az egészségügyi minisztérium, mezőgazdasági minisztérium, és folytathatnám sajnos a sort. Azokban a kérdésekben, amikor felvetődik a kérdés, hogy akkor javítani kéne, megnézni, hogy mi okozza például a rengeteg tüdőbetegséget, vagy allergiás betegséget, és akkor ennek megfelelően egy összpont átfogó intézménycsomaggal előállni, ami nem történik meg, és évek óta nem történik meg, és éppen miatt abban a helyzetben vagyunk, hogy hatalmas vagyonokat költünk el arra, hogy ellássuk valaki által, vagy valamik által okozott egészségügyi károsodásokat, anélkül, hogy bármit is tennénk annak érdekében, az okot megszüntessük. És itt elég komoly kihívás áll előttünk az elkövetkező időszakban, és reménykedünk abban, hogy itt sikerül előrelépni, illetve megteremteni annak a feltételét, hogy legalább a szabályozás szintjén legyen egy kiszámítható, stabil szabályozási rendszerünk, és ennek is megnyílt a lehetősége politikai szempontból, mert lehet, hogy értelmesebb dolog lenne, hogyha legalább a nagy ellátórendszereinkben a törvények, azok sarkalatos törvények lennének, hogy ne lehessen olyan könnyen módosítani azt szerint, hogy kinek milyen ambíciói vannak, vagy milyen milyen érdekeik vannak, hanem ha valamiben megegyeztünk, azt akkor lehessen csak módosítani, amikor egy széles egyesség van, akár politikai szinten, akár társadalmi szinten.
Szenátor úr, adásidőnk végéhez közeledünk, még két kérdésem lenne. Itt beszélt ön a reformokról, és azt látjuk, hogy a 4 éves kormányzati ciklusok nem elegendőek a reformok elkészítésére, azoknak a reformoknak a végrehajtására, amelyeket az elmúlt 30 évben halogatott a politikum, és akkor nem beszéltünk arról, hogy hány egészségügyi miniszter váltotta egymást az elmúlt 3 évtizedben, de hogy nagyon fontos beszélni az egészségügyi fejlesztésekről, amelyek a gazdaságra is hatással vannak, hisz a jobb életminőség az hozzájárul a munkaerőpiachoz, elősegítve a munkahelyteremtés bővülését, tehát fontos kulcs szerepet játszik az egészségügynek a fejlesztése a gazdaság növekedésében. A kérdés az, hogy számos tragédia volt már a hazai egészségügyi rendszerben, ott van a koronavírus járvány, amelyről beszéltünk már, az elhalálozási rátákat az egekbe srófolta, ezek pozitív hatással lesznek az egészségügyi beruházásokra. Most nyilván nagyon szomorú, hogy arról kell beszélni, hogy kell egy tragédia történjen ahhoz, hogy valami megmozduljon az országban, de hogy lát ön az elkövetkezendő időszakban nagyon fontos pozitív változásokra lehetőséget?
Igen, tehát a feltételek biztosítottak, én is aláírnám azt, hogy igen, és sajnos egy tragédia világította meg ezt egyeseknek a gondolkodását, illetve az emberekét is, és azért mondom ezt, mert hosszú idő óta, tehát emlékszem, hogy 2010-ben úgy emlékszem, hogy 5.-6. prioritásunk volt a saját egészségügyi állapotunk. Ez most 2. éve első helyen szerepel a prioritási listán mindenki, vagy ország, az egész társadalomban. Másfelől egy másik hozadékát, pozitív hozadékát is fel szeretném hozni. Végre eljutottunk oda, hogy az önkormányzatok, legyen az megyei, legyen az városi, falusi, bármi, bárki elfogadta azt, hogy az lakosság egészségügyi állapota az egy közös érdek, mindenkinek össze kell fognia, és az legalább annyira fontos, mint az útaszfaltozás, vagy bármilyen adminisztrációs tevékenység, és ezt nagyon szépen és nagyon hatékonyan megtették az elmúlt 1.5 évben, és azt hiszem, hogy ez a követendő út. Másik hozadéka ennek a helyzetnek az az, hogy az is kiderült, hogy népegészségügyi kérdésekben nem csak az egészségügy dolga azt megoldani, hanem az közösen lehet, és ön is említette például a cukorbetegség kapcsán az egészséges élelmezés kérdését. Ott vannak az iskolák, önkormányzati tulajdonban, csak közösen lehet, tudjuk megoldani ezeket a kérdéseket. A mozgás kultúránknak valahogy a helyrepofozását és a nagyon sok ilyen probléma. Én nagyon remélem azt, hogy mivel rendelkezésünkre állnak ezek jelentős összegek, végre elindulunk azon az úton, hogy lássuk is ezeket a terveket. Tehát túllépünk azon, hogy terveket lobogtatunk, stratégiákat gyártunk, és nem helyezzük őket életbe. Meg lennének a feltételek arra, hogy ezen javítsunk.
Szenátor úr, eltérő a témánktól, viszont kapcsolódik valamilyen szinten az egészségügyhöz a zöld igazolványok. Senátuson hát nem ment át a törvénytervezet, hisz nem volt meg a sarkalatos törvény elfogadásához szükséges többség.
69 szavazatból mindössze 67 jött össze.
Tehát éppen, hogy nem lett meg. Ez a törvény, ez átkerült a képviselőházhoz, viszont Alexandru Rafila egészségügyi miniszter egy új törvénytervezet előkészítésén dolgozik. Ön is tagja a Rafila vezette bizottságnak, amely elkészítette a törvénytervezetet. Hol áll most a zöld igazolványnak a kérdése?
Nem Rafila úr miatt bukott el, de viszont Plano Churchill úr miatt igen, ez bukott el. Tehát a kormány tagjainak a változata, mert ügyvívő kormányunk volt abban az időben, végül úgy döntöttek, hogy benyújtják miniszterelnök, mint szenátor, illetve a Kelemen úr és jó néhány miniszter kollega benyújtott ezt a törvénytervezetet, egész Cseke Attila, ami elbukott a szenátusba. Nem sikerült akkor elmagyarázni, megmondom őszintén, nem nagyon értettem az érveiket, meg azt, amit próbált elfogadtatni Strainer Churchill professzor úr, a tesztelése, hogy lakossági tesztelés, meg stb. Annak ellenére próbáltuk meggyőzni, hogy itt most két dologról van szó. Az egyik, a törvénytervezet arról szólt, hogy egy Brüsszelben elfogadott igazolványt, és annak a Brüsszelben megállapított kiállítási kritériumok alapján kiállított bizonyítványt országon belül is használjuk. Erre felelőjöttek ezzel a tegyük be a tesztelést is, stb. Aminek azt próbáltuk elmagyarázni, hogy nem mi adtuk ki, nem a mi jogkörünk a kiállítási kritériumokon módosítani. Tehát, hogyha hozzátesszük a tesztelésnek a lehetőségét ennek a kiállításához, akkor gyakorlatilag mi több millió román állampolgár zöld igazolványát érvénytelenítjük akkor, amikor külföldre mennek. És az volt a javaslatunk, hogy akkor találjunk ki, helyezzük életbe ezt a zöld bizonyítványt, amit kiállítással, kibocsátással került, használjuk országon belül, és hogyha azt akarjátok, hogy legyen egy olyan igazolvány, ami egy gyors teszt elvégzését követően, vagy amilyen tesztet ti akartok, az országon belül lehessen használni, akkor tegyük meg, de ebben a pillanatban szükség van ennek a bevezetésére. Na most nagy valószínűsége, hogy ez a változat, ez meg fog bukni a képviselőházban is, ugyanis Rafila miniszter úr előjött egy újabb változattal, ami gyakorlatilag nem módosít a kiállítási kritériumokon, kötelezővé teszi állami intézményekben, munkáltatók esetében, hogy a munkavállalók felmutassák, fel kelljen mutassák ezt a zöld bizonylatot ahhoz, hogy munkába állnak, vagy teszteljék az alkalmazottakat mindaddig, amíg a fertőzési statisztikák azt mutatják, hogy 1:1000 fölötti az adott területen a fertőzöttségi arány. Az újdonság benne az az, hogy objektívvé teszi, vagy objektívebbé teszi, és preventívebbé teszi a használat elindítását, illetve a használat felfüggesztését. És ezt azért mondom, mert elég sok vita volt ezzel kapcsolatosan, hogy akkor mikor kerül bevezetésre és hogyan. És az egyik az az, hogy amennyiben növekednek az esetszámok, és az elmúlt 3 hét alatt 50%-kal nőttek az új esetek számai, akkor automatikusan bevezetésre kerül egy kormányhatározat kapcsán. Illetve ugyanez, hogyha csökkenő tendenciát mutat 3 hétig, illetve a munkáltató hozhat olyan döntést, hogy egyrészt vagy azt kéri, hogy oltassák be magukat, vagy az emberek úgy döntik, a munkavállalók, hogy beoltatják magukat, és akkor 30 napig az állam biztosítsa a tesztelés lehetőségét egyrészt arra az esetre, hogyha az első adagot megkapta, akkor legyen lefedve mindaddig, amíg a második adagot megkapja, vagy ha nem oltatja be magát, akkor úgy menjen dolgozni valaki, hogy ne fertőzze a többieket, majd ezt követően hozhat a munkáltató olyan döntést, ahol amiben eldönti, hogy hogyan tovább felfüggesztheti, vagy fizetés nélkül szabadságra küldheti a munkavállalót, vagy meghosszabbíthatja a tesztelések lehetőségét, de a saját költségét. Na most ezek az újdonságok, én nagyon remélem, hogy erről mi hamarabb döntés születik. Nem titkolom azt sem, hogy volt közöttünk, és nem csak közöttünk, mert ott volt Lorin Bujkú tanár úr is, és megpróbáltuk elmagyarázni, hogy ez nem lesz olyan egyszerű elfogadtatni a parlamenttel, másfelől pedig lakossági szinten is elég nehezen lesz elfogadva, abban az esetben, hogyha mi az országos statisztikákat nézzük. Tehát miniszter úr ragaszkodott ahhoz, ennek is van némi logikája, el kell fogadnom, hogy az országos fertőzési arányt vegyük alapul, és országos intézkedésről legyen szó. Ő azzal alapozta meg ezt az érvét, hogy a lakosság mobilis, idő kérdése, hogy mikor egyenlítődik ki két szomszédos megye között a fertőzési mutató. Ez is egy ért, de viszont ez nem lesz valami egyszerű elfogadtatni, például két szomszédos megye esetében az egyikben, ahol az országos átlag alatt vannak jóval, és a mellette lévő megyében országos átlag fölött, hogy most használják, működtessék, igényeik a zöld igazolványt, de azt hiszem, hogy erről majd akkor fogunk többet mondani, amikor megszületik egy végleges változat, elfogadásra kerül a parlament által, és bevezetésre kerül. Én remélem, hogy minél előbb, már csak azért is, mert látható volt az elmúlt hetekben, hogy azért egy olyan társadalomban, ahol nagyjából én úgy tartom, és azt mondják a szakemberek is, hogy azok az emberek, akik észérvekkel, vagy logikus érvekkel meggyőzhetőek voltak, vagy saját tapasztalatukból kiinduló olyan döntést hoztak, hogy beoltatják magukat, már beoltották magukat, ez durván most már láthatjuk, hogy több mint 40%-ot érint, vagy jelent az ország lakosságából. Felmérésekből azt is tudjuk, hogy valószínű, hogy a lakosság mintegy 18%-a soha nem fogja beoltatni magát egy opcionális oltással, nem csak koronavírus ellen. És a kettő között ott van az a társadalmi csoport, amelyik nem feltétlenül oltás ellenes, de későn hozza meg a döntését, vagy csak úgy hozza meg, hogyha tudja, hogy valamilyen megszorítás érintheti, amennyiben ezt nem teszi meg, vagy látja időközben, hogy mi történt a környezetében, és ezt láthattuk néhány héttel ezelőtt, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a szenátus vitatni fogja ezt a kérdést, akkor rekordokat döntögettünk, mert 119 ezeren is beoltatták magukat az első adagra egy nap alatt, ami egy kirívó szám volt, és akkor, amikor nem sikerült összevakarni a szükséges szavazatszámot, akkor pillanatok alatt összeomlott az oltási kedv, és most ott vagyunk, hogy naponta kevesebb, mint 10 000 oltatják be magukat első adagba. Zárójelbe hozzátenném, hogy a tapasztalatunk az, és nem tudom még egész pontosan számszerűsíteni, de olyan adatok vagy információk ról tudok, ami azt mutatja, hogy a beoltottak több mint 2/3 olyan személy, aki átesett a betegségen is. Tehát nagyon keveset tettünk hozzá ahhoz a számhoz, ami a betegségen átesett emberek számát illeti az oltással, hogy megóvjuk, vagy további személyek kerüljenek megóvásra az oltás által. Éppen miatt nagyon fontos lenne valahogy feltornászni ezt az oltási arányt. Már csak azért is, mert nagy valószínűséggel lesz 5. hullámon. Két dolgot nem tudunk, hogy mikor kezdjük az 5. hullámban a nehézségeket, és hogy mekkora amplitudója lesz. És azt hiszem, hogy ebben a pillanatban mindegyikünk kezébe áll az eszköz, hogy minél kisebb amplitudója legyen, minél kevesebben kerüljenek a kórházba, minél kevesebben távozzanak az élők sorából, és ennek a leghatékonyabb módja ebben a pillanatban, ami a rendelkezésünkre áll, az maga az oltás. Tesztelhetjük magunkat, de az gyakorlatilag arról nyújt információt, hogy a tesztelés pillanatával hogyan is állunk. Néhány másodperc, néhány perc, vagy néhány napon belül teljesen más helyzetbe kerülhetünk, ami nem oldja meg a védettségünk kérdését.
Szenátor úr, az oltásról, illetve a zöld igazolványról még beszélni fogunk itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Műsorunk végéhez értünk. Rövid kérdés, rövid válasz. El van politizálva a zöld igazolvány kérdése?
Most már nem. Most már nem. Egy előre lépés, a szakember áll a minisztérium élén. Természetesen vannak próbálkozások, vannak populista kollégák, ennek egy nagyon jó példája az, amit a tegnap láthattunk, amikor koalícióban volt olyan kollega, aki olyasmivel állt elő, hogy az állam tízesen a végtelenségig a tesztekért. Nos, akkor, amikor az állam rendelkezésedre áll, és rendelkezésedre bocsát egy olyan lehetőséget, ami nem egyik vagy másik pillanatnak az állapotát szentesíti, hanem hosszabb távon meg tudja oldani a védettségedet, azt hiszem, hogy azzal kéne élni, felvállalni az esetleges kellemetlenségeket, ami szúrást jelent, esetleges mellékhatásokat, amelyek kezelhetőek, de még mindig jobb, mint sem, hogy kórházba kerüljünk, vagy ne egy Isten minden légvételnél harcoljunk ahhoz, hogy a levegőjét. Azt hiszem, hogy egy pragmatikusabb megközelítés az, hogy meghatározott ideig álljon rendelkezésre a teszt, ha ez a döntés születik, de mindenképp, ha lehet és ha tehetjük, akkor arra koncentráljunk, ami hosszabb távon biztosítja a védelmet, és ebben a pillanatban az oltás.
Legyen ez a végszónk. László Attila a szenátornak, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának a titkárának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra.